Hát én szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, és ugye annyira nem mondom, hogy ennyire nagyon pici gyerekeknek készültem történettel, de hát minden történet a felnőtteknek is szól, tudjátok, úgyhogy ti is figyeljetek. Ez a történet, meg akkor már előre elnézést kérek, hogyha esetleg a történetet hallottátok, mert ugye ilyen kézen közön forognak ezek a történetek, aztán elképzelhető, hogy már elhangzott, de majd akkor válaszoltok legalább. Képzeljétek el, hogy egyszer elhatározták a békák, hogy felmennek egy nagy, magas piramisnak a tetejére. Tudjátok, mi az a piramis?
Igen.
Láttatok már? Igen?
A sivatag.
Szuper! Na. Jártál is már ott? Még nem? Már biztos fogsz. És egy nagy, magas piramisnak annak ilyen lépcsős az oldala, lépcsőzetes. Elhatároztak, hogy fölmennek a tetejére. Na már most akkor meg is kérdezem, hogy szerintetek igaz ez a történet?
Igen.
Igen, hát nem annyira, de ugye, a történet valamennyire kitalált történet, de azért gondolj, nagyon tanulságok azért vannak benne, és hogy érdemes meghallgatni. És képzeljétek el, hogy elindultak sok-sok béka, az embereknek köré gyűltek, és sok-sok olyan ember akadt, aki azt mondta, hogy úgyse fog nekik sikerülni, nem fognak fölmenni, és ott már fogadásokat kötöttek, hogy na, kinek fog sikerülni, és akkor egyszer csak a békák elindultak. És ahogy elindultak, ugye a piramisnak több oldala van, ott próbálták megmászni mindenfelől, és akkor az emberek hangját hallották, és az emberek meg hangosan csúfolódtak, meg azt mondták még, hogy nem fognak, szerintem senki nem fogja kivinni, hiszen a békák nem ilyen kitartóak. És ahogy így hallották ezeket a sok-sok negatív megjegyzést, akkor egyszer csak úgy potyogtak le a békák, és maradoztak le. De aztán volt egy béka, képzeljétek, aki töretlenül ment fölfelé. És az emberek tovább károgtak, csak nem fog nekik sikerülni, hát ezek csak békák, hát hogy tudnának már fölmenni a piramisnak a tetejére. És az az egy, meg csak ment fölfelé. És hát ha sem nézett, csak ment. Nem is törődött azzal, hogy mit mondanak neki. És aztán már mindenki nem maradt mellől, az összes béka, mert annyi sok negatívot, annyi sok rosszat hallott az emberektől, mindegyik béka lemaradt, és visszament, meg lemászott, meg lepotyogott. És ez az egy meg ment, és képzeljétek, hogy neki sikerült a legteteje fölmenni. Na, mit gondoltok, miért? Nem erre a felnőtteknek megmondani. Na, mit gondoltok, miért sikerült neki fölmenni? Na, akkor felnőttek?
Süket
volt. Így van. Mert ez a béka süket volt. És nem hallotta azt a sok károgást, meg azt a sok rossz indulatú megjegyzést, hogy úgyse fog sikerülni. Hallottatok már olyanokat, hogy azt mondja valaki, hogy úgyse fog sikerülni nektek? Nem szoktam? Nem? Hát akkor nagyon jó neked, mert mindig csak biztatást hallasz biztos. Azt akartam mondani nektek ezzel a történettel, hogy soha ne hallgassatok arra, aki csak rosszakat mondnak. Soha ne hallgassatok arra, aki azt mondja, hogy egyszer nagyok lesztek, vagy nagyobbak lesztek, és olyanok is fognak mondani, hogy ó, tehát miben hiszel, nincs is Isten, meg nincsen az Úr Jézus, nem is létezett, meg hogyha létezett, akkor nem olyan volt, meg nem ő a világnak a megváltója, meg ilyeneket fogtok hallani az emberektől sokat. De fogjátok be a fületeket, mint a süket béka, és ne hallgassatok rájuk sose, hanem inkább, ha amit kitűztetek célnak, akkor nyugodtan határozzatok el, és akkor menjetek csak egyenesen úgy, hogy ez a béka föl a tetejére, és ne törődjetek azzal, akik kárognak, meg akik csak rosszakat mondanak, jó? Mint hogyha nem is hallanátok, egyik füleden be, másikon meg ki. Így szokták mondani. Jó? Úgyhogy legyetek kitartóak mindig, csak ezt szerintem volna. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egy olyan témával készültem, amit már annak idején valamikor itt állva szerintem fejtegettünk is, vagy fejtegettem is, és szeretnék erre visszatérni. Sok minden olyan dolog van, amit már másképpen, kicsit másképpen értelmezek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. De gondolom, ezzel ti is így vagytok. Ez az lenne a cím, hogy az utolsó lehetőség. És elolvasnám nektek az alapigét Jeremiás könyvéből, a 38. fejezetből, 17-től a 20-ig olvasnám. Jeremiás 38. fejezetéből, 17-től a 20-ig. Ekkor Jeremiás ezt mondta Citkijának. Így szól az Úr, a seregek istene. Ha van bátorságod kimenni a babiloniai király vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik fel ezt a város sem, életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mész ki a babiloniai király vezéreihez, akkor ez a város a kádeusok kezébe kerül, és fölperzselik. Te sem menekülsz meg a kezükből. Citkijá azonban azt feleli Jeremiásnak.
Aggódom, hogy a kádeusokhoz átpártolt júdeaiak kezébe adnak, és azok gúnyt üznek belőlem. Jeremiás ezt mondta, nem adnak, hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, és akkor jól jársz, és életben maradsz. Eddig Isten igéje. Amikor elolvastam mostanában ezt a történetet, akkor én beleborzongtam, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy képzeljétek el, hogy valaki megmenekülhetne a pusztulástól, mert azt mondja ez a proféta, és sőt, másokat is megmenthetne, egy egész várost megmenthetne, mert hiszen már nagyon sokszor felhívták a figyelmét a közelgő veszélyre, és még egyszer utoljára lenne egy lehetőség ezt komolyan venni, ezt a sok-sok intést és figyelmeztetést, és akkor nem teszi. És valóban a nyomorúság rászakadt a népre, és a fogság, és rosszabb lett, mint hogyha megtette volna ezt a lépést. Hogy nagyjából tisztában legyetek vele, bár gondolom ismeritek a történetet, 589 körüli idő van, itt Krisztus előtt 589 körül, amikor a babiloniak körülvették a várost. Körülvették Jeruzsálemet, és hát mondhatnánk azt, hogy Isten ítélete volt, de én nem így fogalmaznék, jó? Én kicsit átfogalmazom, amiket régen mondtam, olyan tekintetben, hogy azt gondolom, hogy az Isten szíve ugyanúgy vérzett Jeruzsálemért és a népéért, mint bármikor máskor. És ez nem az ítélete volt, hanem egyszerűen annyi történt, hogy Izrael nem kért Istenből. És amikor nem kért Istenből, akkor tudjuk, hogy jöttek a szírek, aztán jöttek az asszírok, aztán végül jöttek a babiloniak, és bizony elhurcolták a népet fogságba. És amikor körülvették itt a várost, ez az ostrom körülbelül másfél évig tartott, tehát nagyon-nagyon hosszú. Mert elhatározták a babiloniak azt, hogy most ők nem akarnak véráldozatot saját maguk közül, hanem inkább megpróbálják kiéheztetni a várost, és megpróbálják elérni azt, hogy hosszú idő után aztán, vagy hát minél rövidebb idő után, de sajnos hosszúra nyúlt az ő szemszögükből, megadják magukat. Nem akarták azt, hogy sokan elhújjanak közülük. Tudták azt, hogy a városnak, ha elvágják az utánpótlását, előbb-utóbb éhezni fognak, és nem lesz más megoldás. Úgyhogy ebben az időben, ugye most már tudjuk utólag, hogy Izrael utolsó királya volt ez a Citkiá vagy Sedékiás, úgy gondolta, hogy van itt egy proféta, akire ő azért szokott néha hallgatni, meg általában nem. És hogy Jeremiás volt az, akinek nagyon sokszor hallotta az intelmeit. Tudjuk azt, hogy Jeremiásnak nagyon mostoha körülményei voltak, és nagyon rossz helyzete, hiszen ő rengetegszer megjósolta a babiloni fogságot, sőt még azt is mondta, hogy lesz a fogságból visszajövetel. És ezt megpróbálta sokszor jelképesen, fölöltözve valami ruhába, vagy eljátszani színdarabként azt, hogy igenis az Istennek az ítélete az most, vagy ha átfogalmazzuk, akkor inkább azt mondom, hogy az lesz majd a menekülési útvonal, hogy bár elviszi őket Babilon, de majd vissza fognak térni, és újraépíthetik az országot. Ez volt az üzenetem mindig, és az, hogy bízzanak az Istenben. De a nép a legtöbbször nem hallgatott rá. Nem, hogy nem hallgatott rá, hanem megverték nagyon sokszor, sőt, az életét is úgy megkeserítették, egyszer majdnem megölték. Nagyon sok hányattatásban volt része emiatt. Pedig itt volt ez a király, aki tudta azt, hogy Jeremiás igazat mond. És tudta azt, hogy Jeremiás az Isten szócsöve. És nagyon régóta hirdette már az igét, Sedékiás pedig azt gondolta, így már az ostrom a legvége felé, hogy na még egyszer megkérdezem. Igaz, hogy már Jeremiás nagyon sokszor elmondta, hogy mi lesz, és tudjuk azt, hogy az Istennek az igéjét mondja, az Isten szavát közvetíti felénk, de azért hát, ha most más mond. És akkor behívja magához Jeremiást, és Jeremiás össze nem akarja elmondani, azt mondja, hogy elmondom az igazságot, aztán majd valami bajom lesz. Mondta, hogy nyugodtan mondd el, és akkor az, amit az előbb felolvastam, megtörtént. Jeremiás elmondta azt, hogy figyelj, ha van bátorságod, és ha hallgatsz rám, és kimész, akkor élni fogsz te is, meg a népnek sem lesz olyan sorsa. Nabukodonozor már döntő ostromra készült, és már nem volt semmi élelem a városban, nem volt menekvés. És a király ilyenkor is, képzeljétek el azt a helyzetet, hogy csak titkon merte hivatni Jeremiást. Nem akarta, hogy azok, akik valójában uralkodtak helyette, mert volt egy olyan rétege a népnek, aki már szerette volna abba hagyni ezt az ellenállást, de a legtöbben, és sajnos ők voltak a hangadók, akik a királynak a tanácsnokai voltak, ők azt gondolták, hogy semmiféleképpen nem adjuk meg magunkat, mert biztos, hogy majd lesz megmenekülés, és majd abba hagyják, és elvonulnak. Reménykedtek mindenben, hogy az Istennek a jóslata, Jeremiás által szólt jóslata nem fog megvalósulni. És a király tőlük tartva egy kicsit, csak süttyomba, hogy az éleple alatt merte hivatni magához Jeremiást. És amikor Jeremiás elmondta ezeket a dolgokat, akkor nagyon-nagyon érdekes volt a válasza. Azt mondta a király, hogy értem én ezt Jeremiás meg. Hát még el is hiszem, hogy talán így is lesz. De én attól félek, nagyon büszke király volt, attól félek, hogy azok, akik már átpártoltak korábban, és kimentek már innen, mert megadták magukat a káldeusoknak, a babiloniaknak, azok majd aztán csúfolódnak rajtam. Egy csúfolódásért feláldozta nagyon sok ember életét, és végül a sajátját is ez a király. Bizonyára tudjátok azt, hogy Isten volt olyan kegyelmes, hogy még egyszer, az utolsó utáni pillanatban is elmondta neki az igazságot, és azt mondta, hogy igaz, hogy soha se hallgattál rám. Igaz, hogy már nagyon-nagyon régóta próbálok figyelmeztetni, de még van egy utolsó utáni lehetőséged is, bár én úgy fogalmaztam, hogy az utolsó lehetőség. Még akkor is van. Még most is van lehetőséged. Sokan meg is tették, hogy átálltak, és hogy megadták magukat, de akik nem, azok nagyon pórul jártak. Cidkiják képtelen volt teljesen hinni a Jóistennek, és Jeremiás szavának teljesen beszűkült a gondolkodása. Aztán bekövetkezett a vég. Emlékeztek talán, hogy mi történt vele. A tanácsadóira hallgatva éjszaka megpróbált kimenekülni a városból, de elfogták, a szemeit kiszúrták, és fogságba hurcolták, ahol aztán meghalt nagyon hamar. Nem mert dönteni a figyelmeztetés kapcsán. És akkor most itt szeretném azt elmondani, hogy mi a párhuzam mondjuk a mi életünk meg Cidkiják között. Nem, mi nem vagyunk királyok, nincs ilyen döntéshelyzetünk, mi nem tudunk népek fölött uralkodni, és nem tudjuk egy nép sorsát eldönteni. Nekünk csak a saját sorsunk forog veszélyben. És hadd mondjak annyit, nagyon leszögezve, bocsánat, azt, hogy úgy gondolom, senkit sem szeretnék megijeszteni. Sok-sok évvel ezelőtt már azt olvastam az egyik biblia tanulmányban, egy szombatiskolában az elején, ezt már említettem már, az volt, hogy a menny utolsó felhívása. Emlékeztek rá, volt egy ilyen biblia tanulmány. Hát azóta már volt egy pár felhívása, szerintem hosszú évekkel ezelőtt volt. És azt gondoltam akkor, amikor megérkezett. Köszönöm, nem pontosan, nem a vízzel van a baj. Akkor azt gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha tényleg ez az utolsó felhívással mennek? Mi van akkor, hogyha többet nincs? Mi van akkor, hogyha itt van az Úr a küszöbön, a közelben? És jó volt arra gondolni, hogy itt van. Meg amikor gyerek voltam, akkor meg nagyon féltem ettől, hogy itt van. Akkor meg borzasztóan féltem attól, hogy jön, mert ugye előtte azt mondja, hogy előtte egy csomó minden rossz lesz. Nyomorúság lesz, meg rengeteg dolog, ami nem várt. És én azt tudom mondani nektek, hogy és biztos vagyok ebben, hiszek ebben, hogy félelemből nem lehet az Istent követni. Ha valaki fél attól, hogy mindjárt itt van, akkor nem lehet. Az nem tiszta szívből van. Vagy a másik. Szerintem az se, úgy sem lehet. Azért köszönöm szépen.
Jó, ha iszol.
Köszönöm. Hát a kell még. Úgy sem lehet szerintem, hogy valaki arra gondol, hogy vigyázz, mi van akkor, hogyha tényleg itt van az Úr a küszöbön, és eljön. Hát ilyen életet élsz, hát meg kell változnod, mert hát itt van már. Szerintem nem lehet megváltozni se. Nem lehet az Istent követni félelemből. Lehet, hogy egy jó indító rugó, hogy elindít egy irányba, és akkor aztán majd megismered igazán az Istent, és a helytelen istenkép, amit kialakítottál róla, az lepereg rólad, és egy helyes istenkép után követed igazán szívből, de félelemből ezt nem lehet tenni. Meg úgy se, hogy azt gondolják, vagy biztos mondták már sokszor nektek is, meg én ezzel nagyon sokszor küzdök, ez egy ilyen szokásos szlogán, hogy ha holnap elül egy autó, akkor neked eljött az Isten országa, vagy legalábbis az ítélete. Szerintem így nem lehet készen lenni az Isten eljövetelére. Egyszer sokat beszélgettünk fiatalokkal, és annak idején emlékszem, szoktam idézni a pásztor Csabát, mert talán itt is idéztem, akkor ilyen fiatal körbe jártunk, és akkor sokat vitatkoztunk erről, és azt mondtam mindig, amit akkor megegyeztem, és teljesen igazat adok neki. Azt mondja, hogy nem lehet úgy készen lenni, hogyha ijesztegetnek. Az utolsó pillanatban nem tudsz készen lenni, hanem mindig készen kell lenni. És aki várja az Istent, az mindig készen is van. Annak teljesen mindegy, hogy holnap jön az az autó, vagy két év múlva, vagy hogy mikor jön az Úr. Vagy hát nem mindegy, mert igazából szeretné, ha minél előbb jönne. De az üdvössége szempontjából teljesen mindegy. Vagy készen vagy mindig, vagy sose leszel készen. Így máró hónapra egy pillanat alatt elkészülni nem lehet. Én nem is szeretném azt, hogyha valaki arra, amit most én mondok, hogy itt az utolsó lehetőség. Tegyük fel, hogy a szószékről most hangzik felé az utolsó lehetőség, és ezért készülj el. Nem is szeretném, hogyha így gondolkodnátok. Én inkább azt az oldalát szeretném megközelíteni, hogy van egy kegyelmes Istenünk, aki még ma is szól, holnap is szól, és biztos vagyok benne, hogy amíg világ a világ, szól hozzád. És van egy utolsó utáni lehetőséged is. Csak döntsd el, hogy vele akarsz járni. Döntsd azt el, hogy tényleg ő vele szeretné mindig élni. Hogy milyen a mai világ? Néhány dolgot hadd mondjak el erről, azért, hogy párhuzamot vonjak az akkori világ, az ókori Izrael és a mostani között, jó? A mostani élet között. Én olvasgattam néhány dolgot, és tudjátok, nem akarlak benneteket rémizgetni ezzel, mert azt gondolom, hogy ahogy mondtam, semmi értelme nincsen. De hogy én, mint földrajztanár, engem érdekel, és mindig foglalkoztam ilyen a környezetszennyezéssel, meg ezek a globális problémákkal. És ma azt mondják a tudósok, hogy nagyon kevés van a Földnek. Nem ijesztegetlek benneteket, higgyétek el, nem azért, távol álljon tőlem. De azt mondják, hogy már az emberiség egyszerűen megérett a pusztulásra. Nem csak erkölcsileg, hanem már fizikailag is. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy tönkretettük ezt a Földet, azt hiszem nem mondok túlzottan nagy túlzást, igaz? Hogyha tudjátok, hogy teljesen tönkretettük. Néhány adatot hadd mondjak nektek csak, hogy hol állunk, jó? Azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy csak az Európai Unió hozzávetőlegesen egy évben 3 milliárd tonna hulladékot állít elő. Annyi szemetet, nem tudunk hova rakni. És akkor mindemellett azt írja, hogy a világ élelmiszerének a felét eldobják. Van egy éhezés az egyik felén a Földnek, de a világ elkészült élelmiszerének a fele a szemetesbe végzi. És körülbelül 2 milliárd tonna soha nem jut el a tányérra ebből, hanem állandóan a szemétbe végzi, hogyha világi szinten nézzük. Meg olyanokat mondanak, hogy csak akkor tudnánk megmenteni a Földet, hogy mindenki vegetáriánus lenne. Ez most az üzenet, tudjátok, az egészségügyi üzenet. Nem, hanem 1 kilogramm marhahús előállításához azt mondja, kb. 15 ezer liter víz kell. 1 kiló sajthoz 5 ezer liter víz. Egy rizshez meg csak 3400, és 1 kiló sárgarépához meg csak 131, úgyhogy legyen mindenki vegetáriánus. Azt mondják, hogy akkor lehetne megmenteni a bolygót. Hát én pesszimista vagyok, szerint az emberek nem lesznek vegetáriánusok. Nem emlékszem, sose felejtem el, hogy mikor Csalami László itt beszélt nekünk erről az új életmódról, akkor micsoda ellenállásba ütközött. Veszprémben még egész jó vevők voltak rá, nem tudom ti mennyire, de a vámosiak azok borzasztóan nem voltak rá vevők, és ugye a kolbászról nem tudtak lemondani. De most ezt elbagatelizálhatjuk, de tényleg így van, az ember egyszerűen nem fog megváltozni. Annyira beszűkült a gondolkodás a térben és időben, hogy az már nem érdekli, hogy a szemét a szomszédban van, csak az ő területén ne legyen. Már az se, hogyha csak kívül legyen a terekének a határain. És időben is annyira beszűkült a gondolkodás, hogy már az se érdekli, hogy az ő unokáival mi legyen. Talán még a fia igen. Bár valószínűleg inkább csak saját maga. De az unokája már, hogy akkor mi lesz, az már nem. Az a lényeg, hogy most legyen minden jó. És az a mondás, hogy a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön, ez egy nagyon-nagyon szép szlogán, egy nagyon gyönyörű mondás, de ezzel senki nem törődik. Képzeljétek el ilyen egyszerű dolgok. Ugye hihetetlen sok élelmiszert kell előállítanunk. És ebben nagy segítségünkre vannak a méhek. De de ma már egy nagy részét a növényeknek nem tudják beporozni. Azt mondják, hogy itt az Európai Unión belül néhány országban már, már csak a fele van a méheknek, fele annyi méh van, mint amennyire szükség lenne ahhoz, hogy beporozzák a növényeket. És vannak olyan országok, ahol már csak a negyede van a méheknek, ezek kihalnak teljesen. Már mindez, szinte minden óceán és tengerpartján ilyen szeméthegyeket lehet látni, nem tudom, láttatok-e, hogy megy a búvár ilyen felvételket, sajnálom, hogy nem tudtam elmutatni egy csomó képet is, akartam hozni, csak emlékeztem, hogy nálatok nem nagyon van, vagy előre kellett volna szólnom, hogy nézzünk felvételeket. Úszik a búvár, és ilyen szemetet kell kerülgetnie folyamatosan, hogy gyönyörű tiszta te valamikor gyönyörű tiszta tengerbe. Egy becslés szerint azt mondják, hogy 2050-ben kötverre az óceánokban több műanyag lehet, mint hal. Körülbelül 10 millió tonna műanyag szemét kerül bele az óceánokba. Ez azt jelenti, hogy képzeljétek el, hogy kb. Percenként egy kamionnyi szemetet öntünk az óceánba. Minden percben. Szóval, és állítólag valami több millió négyzetkilométeres a szeméthegy az óceánokban, és több ilyen van, a sziget. Hát szóval ez csak egy kis ízelítő, inkább azt mondom, hogy hát nem is tudom, elborzasztó. Szóval az ember olyanokat tesz, és olyan földméretű kísérletet hajt végre, aminek csak rossz vége lehet. A tudósok körülbelül 2017-ben olvastam azt, hogy azt mondják, hogy nagyon-nagyon közel van az az idő, amikor az a folyamat, amit az ember végrehajt a Földön, ez a kísérlet visszafordíthatatlan lesz. Többet már nem tudja. Megóvhatná akkor, ha varázsütése teljesen megváltozna minden, a gondolkodás mondja elsősorban, de nem fogja tudni megoldani, mert hát nem változik. És a másik pedig az, hogy én úgy tudom, hogy már átléptük azt a határt, amitől visszafordíthatatlanná vált. Tehát most már csak az a kérdés, hogy mikor következik be a Föld pusztulása. És ezt nem a Biblia mondja, hanem ezt már a tudósok is ezt mondják, mert mindenki, aki természettel foglalkozik, azt mondja, hogy itt az emberiségnek a vége. És akkor most itt nem beszélek arról, hogy erkölcsileg milyen az ember, mert ugye azt is sokszor hallottuk, hogy olyanok lesznek az emberek, mint Noé idejében voltak. Na most azt mondom, hogy mindig erre gondoltam, hogy vajon Noé idejében ilyen szörnyűek voltak, mint most, vagy még ennél szörnyűbbek voltak az emberek? Hogy mennyire volt a gondolkodásuk romlott? Nem tudom. Nem tudom, hogy ennél van-e lejjebb, amit most élünk, nem? Tehát elképzelhető, hogy még van, mert még mindig nem jött az Úr Jézus. De hogy azt mondja, hogy ilyenek lesznek az emberek. Tehát ez nem kérdés, hogy egyszerűen az emberiség megbukott a vizsgán, és nem csak Ádám és Éva, hanem mindenki más azóta meg, mert pláne nagyon sokszor megbuktunk. És bizony a Földet úgy tesszük lehetetlenné, szerintem, hogy az Isten, és most itt jön az, amit szeretnék erről mondani, nem jön az Isten, és egy fantasztikus nagy csinnadrattával olyan ítéletet mond, hogy mindenki megkeserüli. Én nem akarok ilyen képet festeni az Istenről. Én azt gondolom, hogy jön az Isten és megmenti az embert. És óriási különbség van a kettő között, hogy jön ítélni és kárhozatra meg pokolra küldeni az embereket, mint az, hogy én azt üzenem inkább nektek, és azt üzenem mindenkinek, hogy jön az Isten, hogy megmentsen ettől. Hogy megmentsen attól, hogy magunk elpusztítsuk, hogy vége legyen. És mivel ennek nagyon-nagyon közel lenne a vége, ha ránk lenne bízva, ezért azt tudom mondani, hogy itt van a köszöbön az Úr, igen. És azért, hogy megmentsen. Ez egy örömhír. És tudjátok, az üdvösséget nagyon sokszor mondtam, hogy rosszul fogjuk fel. Én nagyon szeretném mindenkinek a fejéből kiverni azt a gonosz Istent, aki ítéletet mond. Aki úgy mond ítéletet, ahogy sokszor szoktam jellemezni azt, hogy képzeljétek el, nem felejtem főiskolán, amikor testnevelés szakon állandóan futni kellett, és volt egy olyan táv, hogy mindent fél évben le kellett futni, és hogyha nem sikerült egy másodperc, egy másodperc, és azt mondja a tanár, hogy hát sajnos majd gyakorlati egy pótlón majd találkozunk legközelebb. Szóval az Isten nem ilyen. Az Isten nem olyan, hogy beszéltem Veszprémbe erről, és akkor fordult az egyik testére, de szerintem pedig én azt gondolom, hogy ha jön egy vonat, és én 5 perccel később jövök az indulása idejét tekintve, akkor az elment. Hát nem. Tudom, ez a kép rossz. Tehát ha valakiben ilyen Isten él, valahol az elején nagyon elrontotta. Vagy az rontotta el, aki ezt neki elmondta, hogy milyen az Isten. Hogy akkor van ennyi időd, és lekésted. Nem hiszem. Nem hiszem azt, hogy olyan, hogyha nem ugrod meg ezt a szintet, akkor azt mondja, hogy nem lehetsz ott vele. És ilyen Isten nincs. Az az Isten, az hamis Isten. Én azt szeretném, hogyha azt értenétek meg, hogy az Isten hív mindenkit. És azt mondja, hogy bár sajnos nem lesz mindenkit nyilván vele, hiszen a keresztény tanítás bárhol a világon vagyunk, ezt fogja mondani. Hogy bizony van valami különbség az emberek között. Lesz ilyen, meg lesz olyan. És hogy ez most mi, az nem az van, hogy mi adventisták, akik mindent tudunk, meg lesznek a többiek, akik sajnos nem tudnak semmit, hanem ez arról szól, hogy azt mondja a Jóisten, hogy meghív hozzá magához, és azt mondja nekem, hogy azt mondja nekünk mindannyiunknak, hogy gyere velem. Én nagyon-nagyon szeretnélek megajándékozni téged mindennel, többek között a társaságommal. És aki szeretne ebben részt venni és vele lenni, az ott is lesz. Mert aki el tudja úgy képzelni az életét, és örömét leli abban, hogy az Isten társaságában éljen, annak ne legyen kétsége a felől, hogy ott is lesz a mennyországban. És sajnos lesznek olyanok, akiknek azt fogja mondani az Úr, és remélem, hogy mi nem leszünk közötte, azt fogja mondani, hogy én nagyon-nagyon szeretném, ha velem lennél. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha mindig együtt lehetnénk, mert ezt ajánlottam neked. De azt is megértem, hogyha te nem így döntesz, és sajnálom, vérzik a szívem, de elengedem a kezed, mert neked nem lenne jó ott. Aki jól érezné magát a mennyben, az ott is lesz. Aki meg nem érezné jól magát, az nem lesz ott. És az ítélet ilyen. Én már biztos beszéltem erről, de szeretném hangsúlyozni. Ez az ítélet. Nem az az ítélet, hogy eljön ítélni. A Bibliában nagyon egyszerűen hangzik. Eljön ítélni a leveleket és holtakat. Jön a kegyetlen Isten, aki azt mondja, hogy itt meghúztam a szintet, ennyi befért, többiek nem, viszontlátásra. A tíz szűz példázata, amit egy nagyon jellegzetes és jó példázat, tudjátok, erről is mondt, beszéltem már, számomra az az egy baj van bele tíz szűz példázatában, amikor azt mondja, hogy távozzatok, nem ismerlek titeket. Hát az Isten könnyekfők között fogja azt mondani, hogy bárcsak velem lennél, de tudom, hogy te nem akarsz. Ez az ítélet. Szeretnél a Jóistennel lenni? Szeretnél vele élni? Akkor egy dolgot tudok mondani. Őneki van egy utolsó lehetősége, egy utolsó utáni lehetősége. Egészen addig, amíg ver a szíved, ő hívni fog. Egészen addig, amíg lehetőséget lát rá, hívni fog. Úgy, ahogy tette ezt Júdással, amikor ugye, ezt is mondtam már sokszor itt, hogy Jézus életébe olvassátok el. Jézus tudta azt, hogy Júdás el fog veszni, és tudta azt, hogy nemmel fog válaszolni az ő hívására. És a prédikáció Jézusnak, konkrétan Júdásnak szóltak, jó néhány prédikációja, hogy még akkor is abban reménykedett, hogy hát, ha őt választa. Hát, ha meggondolja magát Júdás, pedig látta a jövőt, hogy mi lesz, hogy ő fogja elárulni. Az Isten így van mindenkivel, és hív az utolsó pillanatban, és azt kéri, az utolsó lehetőség így szél, azt mondja, mintha mi lennék Sedékiás, azt mondja, hogy van még mindig lehetőséged. Fogadd el. Én a legjobbat kívánom neked, és a legjobbat kínálom neked. Azt szeretném, ha velem lennél mindig. Ma is ellenállás van az emberek szívében, mint ugyanakkor volt. Kereshetünk kifogásokat, és elmondhatjuk azt, hogy vajon miért nem adjuk át az életünket az Úrnak. Van, aki ezért, van, aki azért, mindenki maga tudja, hogy a hívásra miért nem felel. Van, akinek, ugye, Bibliában fel van sorolva jó néhány indok. Most vettem magamnak feleséget, földet vettem magamnak, mennyi minden dolgom van. Még szeretnék valahogy máshogy én dönteni. Nem szeretnék még egyelőre ide tartozni. Mindenkinek megvan a joga, a szíve joga dönteni. Egy dolog biztos, hogy ebben az életben, aki éven megéri az Úr eljövetelét, annak mindenkinek lesz olyan pillanata, amikor teljesen világosan átlátja, látja a szerető Istent, látja azt, hogy mit kapna, akkor, hogyha, mert az igazat mondja, akkor, hogyha őt választaná örök életre, vagy mi van akkor, hogyha mégsem az Isten szeretetét és a közösségét választja. Ez tisztán, nyilvánvalóan el tudja dönteni mindenki, különben nem lenne igazságos az Isten. El fogja dönteni mindenki. Van egy utolsó lehetősége, ahogy Sedékiásnak is megvolt, és ő tudta nagyon jól azt. Tudta nagyon jól azt, hogy Jeremiás igazat mond. De azt mondta, hogy hát, és jó, ha kicsúfolnak. Van olyan dolog, ami visszatart a Jóistentől? Nem tudom, hogy lesz-e még lehetőségünk hallani. Még egyszer mondom, senkit nem akarok ijesztegetni. Nem tudom, lesz-e még lehetőségetek arra, hogy halljátok az Istennek a hívását. Én nagyon remélem, hogy még lesz. Sokaknak, mindenkinek legyen lehetősége. Sajnos Cithia utoljára hallotta, és nem vette komolyan ezt a beszédet. Nem gondolom, hogy az Isten ítélete sújtotta, hanem azt gondolom, hogy amit választott, az jött. Mindenkinek lehetősége van azt mondani a Jóistennek, hogy igen, én szeretnék vele élni, és nekem kívánatos az, amit te adsz, Uram. Legyen számunkra is komoly ez a hívás. És még egyszer elmondom, hogy nem figyelmeztetés talán, nem ítélet, nem veszély, hanem legyen ez a hívás, az Istennek a kedves, szeretetteljes hívása, legyen mindenki számára komoly. Hogy érezze azt, hogy igen, az Úr mindig, nem fog, higgyétek el, nem fog melleletek tágítani sose. Mindig ott lesz és kopogtat, és mindig hív. És mindig lesz lehetőségetek. Viszont dönteni kell. Az emberek között egy különbség lesz, amikor a jókat a kecskéktől választja el. Vagy a jobb és bal kéz felől állókat, nem tudom, hogy mondjam. Szóval egy különbség lesz. A kegyelem mindenkire érvényes, hiszen azt sose felejtsük el, hogy az Isten azért jött, hogy minden ember üdvözüljön. Nem azért, hogy csak néhányan, hanem azért ő neki az volt a célja, és azért halt meg a kereszten, hogy minden ember üdvözüljön. Egyetlen egy különbség lesz. Van, aki elfogadja ezt, és van, aki nem. Nem az, hogy ezek kiváló életet éltek, és mindent jól csináltak, a többiek meg gonoszok, és vesztenek, hanem van, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, és van, aki nem akar ezzel élni ezzel a lehetőséggel. A Jóisten mindenkit vár. És van lehetőséged. Van lehetőséged. Nem mondom, hogy az utolsó. Reméljük, hogy még sok lesz. De adja meg az Isten azt, hogy hallgassunk az ő szavára, és hogyha hív bennünket, akkor válaszoljunk úgy, hogy igen. Uram, én tiszta szívemből veled szeretnék élni, mert tudom azt, hogy te mennyire szeretsz, és hogy nálad van az, ami nekem kell. Adja meg a Jóisten az ő kegyelméből mindannyiunk életében. Amen.